Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével, Sámuel második könyvének 22. részéből. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül, és van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten az én erős menedékem, ő vezeti útján a fedhetetlent. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke szállj most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk az Isten tiszteleten újra, és hogy énekelve, imádkozva is kérhettük a legfontosabbakat tőled. Köszönjük, Urunk, ezt az éneket, amivel szívünket hozzád emelhettük, és kiönthettük ennek szavaival a mi gondolatainkat, a mi lelkünket előtted. Urunk, valóban kérünk azért, hogy hadd tudjuk elhinni az igaz boldogságot, a te örök országod. És nem csak úgy akarjuk elhinni, mint ahogyan az énekes megénekli, hogy kell ott fenn egy ország. Mi nem csak úgy reménykedni akarunk valamiben, valami földön túliban, hanem éppen abban a mennyei örök dicsőségben akarunk teljes, rendületlen hittel bízni, amelyet nekünk Jézus Krisztus által megígértél. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy Jézus Krisztus által tudjuk ma is hozzád emelni szívünket, félretenni hétköznapi gondolatainkat, megüresíteni magunkat, és megérteni azt, amit nekünk elkészítettél mára. Imádkozunk, Urunk, hogy indítsd a mi lelkünket, a mi gondolatainkat őszinte önvizsgálatra, és egyben az általad feltett kérdésekre engedd meg, hogy őszintén válaszolhassunk. Imádkozunk, Urunk, így önmagunkért, erősíts meg bennünket, és imádkozunk azokért, akik nincsenek velünk, akik hiányoznak, bármilyen okból is. Tartsd meg őket, Urunk, a te kegyelmedben. Szeretnénk hálát adni a tegnapi napért, a konfirmáció öröméért és a diakóniai délutánért. Köszönjük, Urunk, a felemelő ünnepeket. És most imádkozunk, hogy ebben a hétköznapban is a te kegyelmed tegye ünnepé ezt az órát számunkra. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom. Máté evangéliumából, a 16. fejezetből, a 16. fejezet 13-tól 20-ig terjedő verseiből. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait. Kinek mondják az emberek az ember fiát? Ők így válaszoltak. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük. Hát ti, kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig azt mondom neked, te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel egyházamat, s a pokolkapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Azután megparancsolta tanítványainak, hogy ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Kedves testvérek, minden időre igaz, de különösen a mostani időkben még inkább tapasztalható, hogy az emberek többsége vagy sokasága nagyon szeret egyénieskedni. Szeret kilógni a sorból, különcködni. Vágynak rá, hogy tiszteljék, elfogadják, szeressék őket. Nyilván ezért is fontos az, hogy kiről mit mondanak az emberek. Az emberek véleményének tükrében ítéljük meg saját magunkat is. Van ennek alapja, hiszen ha csak a fizikális megjelenésünkre gondolunk, akkor is úgy van, hogy rengeteg olyan hely van, ami testünkön, amit nem látunk. Például, hogyha szép ünneplő ruhánkban nekidőlünk mondjuk egy frissen meszelt falnak, akkor valószínűleg majd fehérré válik a fekete zakunk, és azt nem látjuk. Szoktuk is csúnyán mondani, akkor lássam, mikor a hátam közepét, mert azt nem látom sosem. És ha nincs valaki, aki erre figyelmeztet, akkor végigjárhatunk egy ünnepséget, végülhetünk egy istentiszteletet úgy, hogy egy ilyen illetlen folt van a hátunkon. De ugyanígy szemből is igaz, például az arcunkat nem látjuk, mondjuk egy evés után elképzelhető, hogy valami odaragad az arcunkra is, megint csak, ha nincs, aki figyelmeztessen, akkor ezt nem látjuk magunkon. És hát lelki tekintetben is fontos az, hogy mégis mit mondanak rólunk az emberek, mert annak a tükrében jobban látjuk egymást. Az ember próbál önvizsgálatot is tartani, hogy mégis milyen vagyok én, de mások arcának, véleményének a tükrében még több mindent tudok önmagamról. Fontos az emberek véleménye, de csak korlátok között. Végletekbe esni nem jó. Van, aki abba a végletbe esik, hogy csak az emberek véleménye számít. Ezek az emberek válnak olyanokká, akik szüntelenül szoronganak, feszültek, idegesek, rettegnek attól, hogy mit fognak róluk mondani, mi a véleményük az embereknek róluk. Igazából állandó görcsben vannak, mert nem mernek egy önálló döntést hozni. Nagyon nehéz az ő életük. És van a másik véglet, a másik szélsőség, amikor emberek azt mondják, hogy engem aztán nem érdekel senkinek a véleménye. Az ilyen emberek öntörvényűek. Sokszor durvák, kegyetlenek, önzők is, mert azt mondják, hogy én vagyok a törvény, én vagyok a mérce, én mérek meg mindenki más, de engem nem érjen meg senki. Vagy ha mégis, engem az nem érdekel. Lepereg mindenki véleménye rólam. Hát érezzük, látjuk, hogy egyik véglet sem helyes. És az az érdekes, hogy úgy tűnik, az Úr Jézusnak is fontos volt, hogy mit mondanak róla az emberek, ezért is kérdezi meg a tanítványaitól, akik úgy is forognak az emberek között, hogy esetleg nem tudják róluk, hogy ők Jézus tanítványai. És nyilván, hogyha nem tudják, akkor elképzelhető, hogy olyan dolgokat is elmondanak Jézusról, megfogalmaznak, amit máskor talán nem tennének meg. És ezért is kérdezi Jézus őket, hogy aztán, amikor nem velem vagytok, hanem csak úgy mozogtok az emberek között, a hétköznapokban, amikor elküldelek benneteket venni valamit, például mit beszélnek rólam? Mi a véleményük az embereknek rólam? Amikor ezt kérdezi az Úr Jézus a tanítványoktól, akkor külön ment az emberektől a tanítványaival együtt. Gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy elhagyta Izraelt, fölment egészen északra, egy olyan helyre, ahol nem igazán ismerték őt, hogy újra magányosan, nyugodtan beszélgethessen a tanítványaival. És beszélget is Jézus velük, tanítja is őket sok mindenre, de most már kérdezi is őket. Már elég időt töltöttek együtt. Most már Jézus is kontroll alá veszi őket, és megkérdezi, hogy mit gondoltok, mit gondolnak mások. Ez a kérdés, hogy kinek mondják az emberek az emberfiát, feltételezi, hogy az emberek beszélnek Jézusról. És a tanítványok nem mondták azt, hogy Jézus rólad nem beszélnek, legyél nyugodt. Nem vagy téma az emberek között. Nem mondták egy szóval sem, mert az nem lett volna igaz. Épp ellenkezőleg Jézus nagyon is foglalkoztatta az embereket. Beszédtéma volt az a mindennapokban, ahogyan viselkedett, amiket cselekedett, amiket mondott, hiszen azt is lehetne mondani, hogy abban a korban ő volt a legnagyobb reformátor. A kor vallási előírásait erősen megkérdőjelezte. Szombatnapi járóföld, szombaton való gyógyítás, ehhez hasonló dolgok, olyan dolgokat mondott és cselekedett, amikkel bizony a szokásos, a inkább szokásból eredő vallásossággal szembe ment. És testvérek, ez így van ma is. Így volt 500 évvel ezelőtt, amikor Luther Márton kiszögelte azt a papírt a wittenbergi vártemplom ajtajára, hogy az embereket érdekelte. Érdekelte Isten. Ma, ha ide kiszögelnénk valamit a templom ajtóra, akkor valószínűleg azért olyan nagy felháborodást nem keltene, akármilyen mélységet, nagy dolgokat írnánk, mert hogy ez nincs is egy olyan központi helyen a mi templomunk. De abban az időben ott, a wittenbergi templomnál, akik jártak, keltek, ezeket a dolgokat forgatták a szívükben. És miért? Azért, mert amit Luther Márton akkor megfogalmazott, az végre életszagú volt. Az nem a hagyományos, megszokott, bocsánat, hogy így mondom, unalmas, kegyes szöveg volt, a vallásos beszéd, valami, amit elmondunk, ami lehet, hogy igaz, de élettelen, hanem nagyon-nagyon az életből és az életre vívő kritika és őszinte véleménynyilvánítás volt Isten igéje alapján, amit ott Luther megfogalmazott. És még a kocsmában is erről beszélgettek. Igenis téma, mindig téma Jézus Krisztus. Mert az, hogy van Isten, azt akárki el tudja fogadni. Azt úgy tudomásul veszik az emberek. Hát valakinek kellett lenni, biztosan, aki elindította ezt az egészet, ezt a világot, de hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy ő az Isten, aki eljött közénk ebbe a világba, és hogy ő megváltott, és tőle függ az üdvösségem? Na, ez már nagyon konkrét. Ez már nem csak annyi, hogy van egy Isten, aztán a végén majd csak üdvözülünk, hanem itt konkrétan, kérdésként állítódik elénk, hogy hiszel Krisztusban, vagy nem. Az üdvösséged, az örök életed függ tőle. És innentől kezdve ez érdekli az embereket. Akkor, ha az az ige, ha az a beszéd, ha az a prédikáció őszinte, tiszta, és nem egy vallásos handabanda, nem egy vallásos szöveg. És így történhet meg az, hogy emberek Jézus Krisztus iránt érdeklődni kezdenek. Sokan megtapasztalják azt, hogy mondjuk bizonyságot tesznek az ő hitükről, bizonyságot tesznek Jézusról mondjuk a munkahelyen. És biztosan van köztünk is ilyen, aki ezt megtapasztalta, hogy egy-egy munkatárs az elkezd hevesen ellenkezni, vitatkozni. És akkor lefolytatjuk a vitát, és két nap múlva ő maga hozza elő újra. Aztán megint előhozza, de csak kötekszik, mert érdekli. Ha nem érdekelni, hát akkor szóba nem hozza többet. Azt mondja, én ilyen ostobaságról nem beszélek, de érdekli, hogy kicsoda ez a Krisztus, hogy hogy is van nekem örök életem. Úgyhogy amikor Jézus megkérdezte, hogy kinek mondanak az emberek engem, az egy nagyon is valóságos kérdés volt. Ugyanakkor mégiscsak furcsa számunkra, legalábbis számomra mindenképpen furcsa volt ezt olvasni mindig, hogy Jézust ez érdekli. Kinek mondanak engem az emberek? Mi úgy gondolnánk, hogy Jézus az a valaki volt, aki nem törődött az emberek véleményével, hanem csak azzal, hogy mi az Isten akarata. Akkor most miért kérdezi, hogy kinek mondanak engem az emberek? Ráadásul Máté evangélium a 22. fejezetében olvassuk, hogy amikor a farizeusok kísértik meg őt az adópénzzel, akkor így vezetik be a mondandójukat. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Jézus még az ellenségei is így ismerték, hogy nem törődik az emberek véleményével. Akkor most itt miért kérdezi mégis azt, hogy és kinek mondanak engem az emberek? Nos, azt nem tudjuk feltételezni, hogy Jézus ezt hiúságból tette volna. Ez nyilvánvalóan nem lehetséges. Vannak, akik minden róluk megjelent kis újságcikket kivágnak, albumba ragasztanak, vannak, akik mindig az emberek pozitív véleményét versengenek, de Jézus nem ilyen. Ő az emberek miatt kérdezi, hogy mi az ember véleménye róla. Hiszen nem mindegy, úgy általában az emberek mit vagy kit látnak benne. Ha csak egy csodatevőt, mágust, egy nagy tanítót, egy okos embert, aki megszégyeníti olykor a pöffeszkedő írástudókat, egy gyógyítót, egy ingyen ételt osztót látnak Jézusban, akkor rossz úton járnak az emberek. Ezért van tétje annak, hogy mit is gondolnak róla. Jézus kontrollálni akarja, látni szeretné azt, ellenőrizni, hogy hogyan is látják, mit tapasztalnak az emberek róla. Mert Jézus mindezeket megtette, hogy csodákat tett, hogy ingyen adott ételt, és így tovább, de nem ez volt az élete célja. Ezek mind-mind, ahogy azt már sokszor elmondtuk, ezek mind-mind eszközök voltak csak. Az Úr Jézus sosem gyógyított például, sosem tett csodát, ige hirdetés nélkül. Minden csodatétele csak megpecsételi azt az elmondott igét. A hirdetett evangéliumot egyetlen kivétel van, a kánai mennyegző. Ott olvassuk azt, hogy Mária mondja, hogy elfogyott a boruk, segíteni kellene rajtuk. És mit mond Jézus? Nincs hozzá közöm. De mégis csodát tesz. Az összes többi, amit olvasunk, az mind-mind tanításhoz, ige hirdetéshez kapcsolódik. Ezzel Jézus, ezzel a csodatétellel pecsételi meg, hogy ő valóban a messiás. A legjobb példa erre az, amikor jön a béna emberrel a négy barát, és leengedik őt a tetőn keresztül. És akkor mit mond Jézus annak az embernek? Megbocsáttattak a te bűneid. És akkor mondják, hogy hát nem ezért hoztuk őt ide. És akkor Jézus mit mond? Azért, hogy elhiggyétek, hogy az ember fiának van hatalma megbocsátani a bűnöket, neked mondom, kelj fel és járj. Tökéletesen megvalósul az, amiről az előbb beszéltem, hogy Jézus csak azért tesz csodákat, hogy megpecsételje, hitelesítse, hogy ő a messiás. És éppen ezért nem mindegy, hogy Jézusra hogy tekintenek, csak a csodáira figyelnek, vagy arra, amit ő tanít, amit ő hirdet. Nem mindegy, hogy egy nagyszerű, egy kiváló embert látnak, vagy messiást. Sőt, nagyon nagy a tétje is ennek. Mert ha valaki nem annak ismeri Jézust, aki, annak az örök élete múlik rajta. Annak Jézus Krisztus az ítéletkor az ellensége lesz. Aki Jézus Krisztus nem megváltójának ismeri, aki nem fogadta el, annak Jézus azt fogja mondani az utolsó ítéletkor, hogy bal oldalamra. Sosem ismertelek benneteket. Egyáltalán nem tét nélküli, sőt nagyon fontos, hogy kinek mondanak engem az emberek, ez a kérdés Jézustól. És végül fontos, hogy amikor Jézus azt kérdezi, kinek mondják őt az emberek, akkor nem azt kérdezi, hogy a szájukkal mit mondanak. Azt sok mindent el lehet mondani. Sokszor mi tudjuk is azt mondani, amit a másik hallani akar. Látjuk ezt sokszor kéregetőknél, nagyon-nagyon profin tudják mondani azt, amit szerintük mi hallani akarunk, amire majd megnyílik a pénztárcánk. És ugyanígy Istennel kapcsolatban is egy csomó mindent meg lehet tanulni. Meg lehet tanulni a KT-t, fel lehet készülni konfirmációra, és el lehet mondani ezeket a nagy igazságokat. De Jézus nem ez érdekli. Ezért kérdezi a tanítványokat, hogy ti, amikor ott vagytok az emberekkel, a hétköznapokban, amikor sustorognak egymás között, amikor észre sem veszik talán, hogy ti is ott álltok a sorban, csak úgy elcsíptek valamit, akkor mit mondanak rólam? Mit gondolnak az emberek? Amikor nem kell az embereknek körülnézni, hogy vajon nem figyele bennünket valaki, hanem felszabadultan beszélnek. Én arra vagyok kíváncsi, ami a szívből jön, nem a képmutató beszédre. És ezt kérdezi Jézus a tanítványoktól, és ezt kérdezi tőlünk is. Ma is, 2017-ben, hogy mit mondanak az emberek. De ezen túl bennünket sokkal inkább kell, hogy foglalkoztasson az, ahogyan Jézus majd folytatja, és majd ezzel fogunk is később foglalkozni, hogy és ti kinek mondotok engem? Ti reformátusok, ti tetemváriak, te személyesen, kinek mondod Jézus Krisztust? Nagyon-nagyon fontos kérdés. Az egyik legfontosabb a számunkra. És ezt mind végig gondolhatjuk, pünkösdre készülve, mert látjuk azt, hogy Isten szent lelke az, aki bennünket meg tud arról bizonyosítani, hogy Jézus Krisztus a mi megváltunk. A szent lélek az, aki által tudjuk mondani, Abba, Atya. A lélek által tudjuk azt, hogy Isten gyermekeivé lettünk. Ma este, vagy a héten, ahányszor eszünkbe jut, ezen gondolkozzunk. Úgy őszintén, nem kell most itt válaszolni, csak úgy otthon magunkban. És félretéve a KT-t, félretéve azt, hogy mit tanultunk meg annak idején a konfirmációkor, én kinek mondom Jézust? Én kinek hiszem őt? Fontos kérdés, és adja az Úr, hogy jó válaszokat találjunk. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt a kérdést, ezt a történetet, és hálásak vagyunk azért, hogy szembesítesz bennünket azzal, amit mi a fejünkkel nagyon-nagyon jól tudunk, kiválóan tudnánk felelni, vizsgázni, de te azt szeretnéd tudni, hogy mi az, amit igazán hiszünk. Amit, amikor éjszaka felébresztenek az ágyunkból, akkor is azonnal felelni tudunk. Kicsoda nekünk Krisztus. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy a jó válaszokat találhassuk meg. És könyörgünk, Urunk, a te szent lelkednek a munkájáért, hogy te formált ki bennünk a 2000 éves hitvallást. Teted valósággá, igazzá az ajkunkon, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, az én személyes megváltom. Urunk, úgy akarjuk ezt tudni elmondani, megvallani, hogy nem a füzetből, könyvből, Bibliából idézzük, hanem a szívünkből száll. A szívünkből fakad az őszinte vallomás. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma is újra és újra megállítasz bennünket és figyelmeztetsz. Nem mindegy, hogy kinek mondanak az emberek, hogy mi a véleményünk rólad, hogy mit hiszünk és hogyan állunk veled kapcsolatban. Esedezünk azért, erősítsd a mi hitünket, és add, Urunk, hogy ezen a héten, a bűnbánati alkalmakon, naponként előre haladva, hadd legyen mindig világosabb és tisztább az, hogy ki is vagy a számunkra, hogy kik vagyunk mi, és hogy mennyire szeretsz bennünket. Így imádkozunk hozzád, Urunk, tarts meg minket, ha ez kedves az éjszakában, és virrasz fel a holnapi napra is. Áld meg munkáinkat, feladatainkat, amiket elterveztünk, vagy amik ránk vannak bízva, és imádkozunk azért, hogy holnap is együtt lehessünk, hallani a te ígédet, megerősödni a te kegyelmed élő üzenetében. Készíts, Urunk, az úrasztalához, segíts nekünk abban, hogy teljes legyen a veled való találkozásunknak az öröme, a boldogsága. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.